szembesíts el bennünket. Te látod, hogy honnan jöttünk, mi minden volt a mai napunkban, milyen beszélgetések voltak, mi mindent csináltunk, mi foglalja most el a gondolatainkat. Kérünk téged, Urunk, hogy csendesíts el bennünket, segíts, hogy rád tudjunk figyelni. Segíts, hogy befelé nézzünk, és megvizsgáljuk magunkat. Kérünk téged, vizsgáld az életünket. És mutass rá személy szerint valamennyünknek arra, hogy hol és miben kell formálódjunk. Hogyan tudunk még inkább a te követőd lenni, hogyan tudunk mindenkább neked élni. Segíts megértenünk, hogy ki is vagy te. Segíts, hogy felgerjesszük azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket te adtál nekünk. Hogy komolyan vegyük, hogy te a te lelkedet adod nekünk, amiben erő van. Kérünk téged, légy itt közöttünk a te lelked által. Segíts nekünk, hogy megérthessük a te üzenetedet. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szól hozzánk Isten igéje a Timóteushoz írt második levélből, az első részből, a harmadiktól a tizedik versig terjedően, eképpen. Feladok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned lévő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Louisban és anyádban Eurikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amelyet kezeid rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Kedves testvérek, sokan mielőtt elmennének minden élőknek az útján, végrendeletet készítenek. Készülnek arra, hogy búcsúzni kell, szeretnék elrendezni a dolgaikat. És ilyen esetekben az ember nem csupán az ingó és ingatlan tárgyairól és dolgairól szokott rendelkezni, hanem utolsó szavakat intéz a szeretteihez. Utolsó üzenetet mond nekik. És ezek a szavak a későbbiek során különösképpen nagy jelentőséggel bírnak a hátramaradók számára. A hagyomány szerint ez Pál apostolnak az utolsó levele, amelyet Timóteushoz ír. Ez egyfajta végrendelet. Börtönben van, tudja, hogy hamarosan kivégzik, és búcsúzik. Így utolsó gondolatait küldi el annak a fiatalembernek, akit fiaként szeret, aki a tanítványa volt gyakorlatilag. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a levél Pál apostolnak a végrendelete. Érdemes egyszer ezzel a lelkülettel végigolvasni, elejétől a végéig, nem szakaszonként, hanem egyben az egészet. És hogyha így végig gondoljuk, akkor el fogunk döbbenni arra, hogy nem csak egy sok ezer évvel, 2000 évvel ezelőtt élt fiatalemberhez van üzenete, hanem üzenete van hozzánk is. De jobban megérthessük ennek a lényegét, meg kell tudjuk, hogy ki is volt Timóteus. Timóteus egy félig zsidó, félig görög családból származott. Édesanyja Lois volt, nagyanyja pedig Eunike, és tőlük tanulta a zsidó vallásnak az alapjait. Ők voltak azok, akik elindították az Isten felé vezető úton. Ők voltak azok, akik imádkozni tanították, akik a bibliai történeteket megtanították vele. És az apostolok cselekedeteiről írott könyvből tudjuk, hogy Timóteus Lisztrában találkozik Pállal, aki nagyon megszereti őt, és hozzánk szegődik. Missziós útjain elkíséri, munkatársává válik, a levelek végén nem egyszer, olvasunk is róla, kíséri, tanítványa lesz. Olyan valaki, akire Pál az apostol minden körülmények között számíthat. Timóteus pedig nagyon szerette Jézust. Őt szolgálja a fiatalkora ellenére. És a későbbiek során rábízatik egy gyülekezet, annak minden ügyes, bajos dolgával együtt. Pál apostol pedig ott van a börtönben, a mester távol van, ő pedig egy ilyen nehéz szolgálatban kell helytálljon. Nem véletlen az, hogy Pál bíztatja ezt a fiatal embert. És olyan szép azt látni, amikor valakinek van egy ilyen segítője. Lehet, hogy Pál nincs ott vele, nincs ott fizikailag mellette, de bíztatja, emlékezteti őt. Emlékezteti őt mindenek előtt arra, hogy mit kapott a családjától. Valószínűleg Timóteus egy nagyon szerény valaki lehetett, félszebb valaki, mert nem véletlen, hogy Pál fiatal korára hivatkozik, hogy ne féljen emiatt. De jó azt tudni, hogy bár hogyha valaki fiatal, jött valahonnan, öröksége van. Timóteusnak nagyon gazdag öröksége volt a saját családjából. A kezdeti lépéseket ott kaphatta, ott kapta a hitbeli nevelést, jó alapokat kapott, amire később tudott építeni. És Pál emlékezteti, hogy építhet rá a szolgálatában is. És milyen fontos az, hogyha az embernek van egy olyan pártfogója, egy olyan munkatársa, aki idősebb, érettebb, tapasztaltabb, olyan, mint Pál, aki mellett tanulhatott. És erre is emlékezteti őt Pál. Ott volt Pál mellett, a missziós utakon, gyakorlatban látta, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Hogy hogyan kell hűséggel szolgálni, emberekkel bánni, hirdetni az evangéliumot, időről időre megállni Isten előtt, belőle meríteni erőt, tőle kérni útmutatást, vagy merre tovább, hogyan, milyen úton, ha megfáradt, tőle kérni a bátorítást. Páltól látja. És olyan szép az, ahogy a Pál, aki börtönben van, visszaír ehhez a fiatal emberhez. Bátorítja, hogy nincs egyedül. Bíztatja őt. Emlékezteti őt könnyeire, és elmondja neki, hogy tudja, hogy milyen helyzetben van ő. De nincs egyedül, akkor sem, hogyha fizikailag magányos. Mert lelkileg ott van vele az öreg apostol, és mindenek előtt Isten. Erre emlékeztetheti az, hogy Páltól vette egykor az áldást. Arról beszél, hogy kezeimet rád helyeztem, gerjeszt fel a kegyelmi ajándékokat. Úgy beszél Pál a kegyelmi ajándékokról, amiket fel lehet gerjeszteni, mintha tűz lenne. Tüzes szokás felgerjeszteni. És nem arról van itt szó, hogy ezek úgy eltűnnek, hanem arról, hogyha az ember megfárad, ami sokszor megtörténik, különösképpen egy ilyen fiatal emberrel, akinek a vállait nyomja egy gyülekezet súlya, ahol szembe kell találkozzon konfliktusokkal, jusson eszünkbe, hogy ez még az az időszak, amikor a hit alapjai nincsenek teljesen kikristályosodva a tanítások tekintetében, és nagyon sok tévtanítás is érkezik, különböző emberek, különböző nézetekkel, személyiséggel, életúttal, nem csoda, hogyha megfáradt. És azt mondja neki Pál, hogy gerjeszd fel a kegyelmi ajándékokat, amit Istentől kaptál. Mint a tüzet, amely néha, mint a parázs, csak ízzik. Mert az ember néha elfárad az Istennel való járásban. Ugyanakkor komolyan kell azt venni, hogy ilyen esetekben az ember oda kell tegye magát. Isten adja, de nekünk is komolyan kell venni a vele való kapcsolatot. Amikor megfáradunk, még jobban felé fordulni. Múlt héten az egyik ifjúsági csoportban mondta azt valaki, egy fiatalember, akinek igen sok terhe van, hogy minél több nehézség éri, ő annál jobban énekel. Berak egy-egy CD-t vagy kazettát, vagy az autóba, amikor utazik, és annál jobban énekel. Dicsőíti Istent. És elmondta ott a csoport előtt, hogy azon veszi magát észre, hogy valami megnyugszik. És valami már nem érzi olyan súlyosnak a terheit, a félelmeit, az aggodalmait, a jövője iránt. Mert ezt át tudja így adni Istennek. És kicsit mosolyogva mondta, hogy a szülei már néha nagyokat nevetnek rajta, mert néha idegesíti is őket, de ő mindig énekel. Gerjeszd fel a kegyelmi ajándékokat, amelyeket kaptál, mert ezáltal fogod tudni őt szolgálni. Bíztatja Pál Timóteust a börtönből. És emlékezteti őt arra, hogy nem véletlenül kapta mindazt. Nem véletlenül kapta ezeket az ajándékokat. Nem véletlenül lett kész a szolgálatra. Arra, hogy tanítson, hogy lelki gondozzon. Hogy emberek terheit megossza és hordja. Egy közösségért feleljen. Isten tette őt készí erre, mert szolgálatra hívta el őt, és adja neki a lelkét. Isten nem hagyja egyedül az övéit a szolgálatban. Az ige arról beszél, hogy Isten az erő lelkét adja. Az erő lelkét, ami segít kitartani. Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy veszélybe kerül a misszió ügye. Hiszen gondoljuk bele, hogy Pál is hányszor átéli, hogy őt megvesszőzik, megkövezik, börtönbe vetik. Most is börtönben van. És milyen nehéz egy gyülekezetet is vezetni abban az időben, és napjainkban is. De Isten ereje ezekben a nehéz időben is átélhető. Ő adja azt. Nem véletlenek az apostol szavai, amit a korintusbeli gyülekezetnek mond. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten kész bennünket erőssé tenni az ő lelke által. Akkor, amikor az emberi erőfeszítések véget érnek, ott nyilvánul meg igazán az Isten hatalma. Nincs ez másként ma sem. Hiszen hiszem azt, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, tudnánk beszélni arról, hogy Isten hogyan erősített meg bennünket egy-egy nagyon nehéz pillanatban, amikor összecsaptak a fejek felett a hullámok, amikor talán már úgy éreztük, hogy nem fog tovább menni, amikor Isten utánunk nyúlt, megerősített bennünket, kiutat mutatott, magányban, nehézségben, gyászban, betegségben, akkor megerősíti az embert. Kapaszkodni lehet belé. És nem biztos, hogy azonnal megoldódik a probléma. De az ember átérzi, hogy nincs egyedül. Mivel lehet tovább menni. Lehet tovább tekinteni. Évekkel ezelőtt, amikor legátusként voltam itt a gyülekezetben, akkor egy kis kártyáról beszéltem. És ez mind a mai napig nagyon fontos a számomra. Egy kis igés kártya volt, amelyen egy szikla van, amelyet a tenger hullámai nyaldosnak, és nagy vihar van a képen. És van egy picike piros búja rajta, amit nem sodorhat el az ár, mert le van láncolva a tenger fenekére. És lehet, hogy tombolnak az elemek, Lehet, hogy néha az ember úgy érzi, hogy elsüllyed. De ha jó az alap, ha Jézus Krisztus az alap az életünkben, akkor hozzá vagyunk erősen láncolva, akkor nem lehet bennünket elsodorni. Vegyük komolyan, hogy Isten az erő lelkét adja nekünk. Ő meg akar bennünket erősíteni. Ezt fel lehet gerjeszteni szintén, meg lehet ragadni, lehet vele élni a nehéz időszakokban. És Isten adni akarja a szeretet lelkét. A Szentlélek az, aki képessé tesz bennünket arra, hogy szeretettel tekintsünk azokra, akik körülöttünk vannak. Azokra is, akik néha egyáltalán nem szeretetre méltók. Ez az a fajta agapé szeretet. Az isteni szeretet. Amely akkor is szeret, hogyha nincsen rá emberi magyarázat. Amely képes odahajolni a másikhoz. Akkor is, hogyha az elutasít. Az a szeretet, amely képes megbocsátani. Egy-egy visszáj esetén képes megtenni az első lépést. Amely képes békejobbot nyújtani a haragosnak. Akkor is, amikor meg vagyok győződve arról, hogy nekem volt igazam. És ez az a szeretet, amely képessé teheti Timóteust arra, hogy egy közösséget vezessen, ahol nagyon sokféle ember van. Ez az a szeretet, amely képes indulatokat elsimítani, jó indulattal tekinteni a másik hibáira és botlásaira. Ez az a szeretet, amely nem az érdemekre tekint, nem arra, hogy mit kaphat, mit nyerhet belőle, hanem arra, hogy hogyan lehet többi a másik általa, mindennek ellenére. És az Isten lelke a józanság lelke is. Ez az, amely megúv a szélsőségektől. Mint mondtam, abban az időben, Timóteus korában nagyon sok különböző tanítás volt, némely nagyon szélsőséges, tévtan. Nagyon nehéz volt abban az időben felismerni, hogy mi is az igazság. Nem volt még abban az időben új szövetség, amit csak úgy oda lehetett volna adni valakinek. Nem lehetett ilyen fogódzó. Azonban lehetett kérni az Isten lelkét. Ami a józanság lelke, amely segít, hogy mi az, ami valóban az Úrtól jön. Ami életet ad, amely igazságra vezet el. És napjainkban is sokszor szükségünk van erre. Megérteni, hogy mi az, amit Isten kíván tőlünk. Tőlünk. Személy szerint. Hiszen olyan különbözőek vagyunk. Valamilyen mások, más személyiséggel és más feladattal. Más szolgálattal. Hiszen oly sokszor vannak most is körülöttünk különböző tanítások, amelyek elsőre olyan szimpatikusnak tűnnek, csak éppen összekutyulódnak, féligasságokká válnak, csak akár rombolni is tudnak. De elsőre olyan hangzatosnak tűnnek, talán még bibliainak is. És kell a józanság lelke. Megítélni, hogy mire mondhatok igent, és mitől kell elzárkózat és elutasítanom. Szükség van a józanságra. Választani az értékes és az értéktelen között. Elválasztani a valódit a hamistól. Pál mindezekre emlékezteti Timóteust. Emlékezteti, hogy mi mindent élt át már át Isten kegyelméből. És nem kell szégyelje az Urat. Hanem Jézus Krisztus evangéliumáról kell bizonyságot tegyen. Az ő országáról. Ez azonban nem veszélytelen vállalkozás. Tanulság erről pár életet. Hiszen egyáltalán nem könnyű. Pál ott van a börtönben, és tudja, hogy hamarosan az életét is oda kell adja. Hol vannak a határok? Mit vállalunk mi el az Úrért? Mi az, ami még belefér a hitünkbe? Meddig terjed a kereszténységünk? Pálnak az élete sem volt drága. És ezt a példát adja tovább Timóteusnak. Napjainkban nem erről van szó. De tudom, hogy most is vannak itt a sorok között olyanok, akik pontosan tudják, hogy évtizedeken keresztül milyen nehéz volt helyt állni. A napjainkban nem ez a fő kérdés, hiszen szabadon jövünk a templomba. Ma mi a nehézség, az inkább a közömbösség. Nehéz néha megállni, amikor az ember közömbösen tekintenek. Nehéz, ha az emberek minden további nélkül kimondják, hogy nincs Isten és nem kell. Hiszen ők remekül meg tudnak élni nélküle, és boronnak nézik az embert, hogyha ő azt mondja, hogy nekem szükségem van Istenre, mert én vele tudok egy életes életet élni. Ő az életem ura, és ez nem gyengeség, hanem erő. Másféleképpen kell tanukká lennünk. Másféleképpen kell nem szégyelnünk az evangéliumot, mint egykor. Ez sem könnyebb sok esetben. Vállalunk azt, hogy van ura az életünknek. Pálnak egykor az egész élete megfordult azon, hogy felismerte, hogy Jézus Krisztus ott a kereszten meghalt az emberért. Ő érte is. Az egész élete megváltozott attól, hogy egy új távlatot nyert az élete. Hogy nem csupán ebben a földi életben kell gondolkozzon, hanem van tovább, van örök élet, a halál legyőzetett. A zsidó ember számára ez volt a legborzalmasabb dolog, a halál. Mert a halál az az állapot, ahol nincs Isten, ahol megszűnik a vele való kapcsolat. A zsidó ember számára ennél borzalmasabb nincs. És akkor megérteni, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. És a halálban is van tovább. És nem szakad meg a kapcsolat, hanem van örök élet, amelyet az Úr nekünk ajándékoz, az övéinek. Hogy egy nap feltámasztatunk. Pálnak az egész élete megfordul ezen az üzeneten. Ez ad erőt, amikor elcsüged. Ez segíti, hogy tovább tudjon menni. Újabb és újabb missziós utakra, akár gyenge egészséggel, akár kényelmetlenségekkel, szűkölködve, terheket viselve, akár börtönbe vettetve. És gondoljunk csak bele, ez milyen erőt ad neki és Szilásznak, amikor egy korábbi bebörtönöztetésükkor Filippiben vannak. Hogy ott bilincsek közepette és magasztalják az Urat. Szolgálják őt az életükkel, lényükkel, tetteikkel. És megtér a börtönőr. Döbbenetes ereje van a keresztény ember életének. Az életének azon, ahogy dönt, ahogy megéli a hétköznapjait. És ez mind abból táplálkozik, hogy hogyan élünk az Isten erejével. Hogy hogyan táplálkozunk a Szent Lélekből, és pünkösdre készülődünk. Ránk is sok minden bizatott. Kire-kire a családjában, a munkahelyén, itt a gyülekezetben, baráti körben. Az egész életünk előtt szolgáljuk. Timóteusra adta akkor egy gyülekezet bizatott. Ránk valamennyiünkre nem biztos, de valamennyiünkre bizattak emberek. Valamennyiünkre bizattak kapcsolatok, és valamennyiünknek jó megélni, hogy az Isten megerősít bennünket. Néha mi is megfáradunk, néha mi is bíztatásra szorulunk. És szóljon számunkra is Pál apostol szava, hogy nem kell elcsüggedjünk, hiszen Isten az, aki meg akar bennünket erősíteni. Mert ő nem a félelem lelkét adja nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor olyan félelmetes az élet. Annyi terhet kell viselni. Olyan nehéz megélni kapcsolatokat. Úgy el tudunk fáradni. Olyan bizonytalanok tudunk lenni a jövőnket illetően. Urunk, erősíts bennünket. Segíts nekünk abban, hogy komolyan tudjuk venni, hogy Te hordozol minket, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük neked, Urunk, hogy vannak olyan emberek az életünkben, még újra és újra Te feléd vezetnek bennünket. Akik látják a könnyeinket, tudnak az elbizonytalanodásainkról, de újra és újra bíztatnak, vagy néha feddenek. Bátorítanak, hogy Te veled menjünk tovább, hogy felgerjesszük a kegyelmi ajándékokat, amelyeket Te adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ajándékozó Isten vagy, aki magadat adod nekünk, a Te lelkedet. És köszönjük, hogy ez a lélek megerősít bennünket. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki szeretetet adsz. És Te vagy az, aki józanságra tanítasz minket. Köszönjük, Urunk, a Szentlélek ajándékait. Taníts bennünket élni vele, jól élni. Kérünk Téged, Istenünk, segíts nekünk, hogy tudjunk Téged szolgálni. Hogy ne elbátortalanodjunk, féljünk, megijedjünk, hanem felvállaljuk mindazt, amit Te tőled kaptunk. Hogy a hit erőt adjon, tovább vigyen, távlatokat nyisson, röpítsen, reménységet adjon a számunkra. Segíts, Urunk, az elcsendesedésünket, az önvizsgálatunkat, és add nekünk, Urunk, hogy akkor, amikor hazatérünk, akkor a szívünkben a Te szabad tovább éljen. Adj nekünk erőt a hétköznapjainkhoz. És segíts nekünk készülődni az ünnepre és a Te asztalod vendégségére. Kérünk Téged, Istenünk, legyél velünk a nap további részében is, a Te álló és megszentelő szereteteddel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei, az elfajult és elfordult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek.